Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Elfoglalva, énekeljük a 162. dicséretünknek az első 5 versét. A 162. dicséret így kezdődik. Ím, béjöttünk nagy örömben, felséges Isten. 162 és az első 5 vers. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassuk Isten ígéjét, amint szól hozzánk a 122. Zsoltárból. Zarándok ének, Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város. Részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét. Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak házáért is jót kívánok neked. Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedeteiben. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy megengedted hallanunk a harang zúgását, amely hajlékodva hívogat bennünket. Köszönjük, hogy eltelhetett az elmúlt hét, az elmúlt hónapok, az elmúlt évek, úgy, hogy te megáldottad az életünket. Ennek a közösségnek az életét, családjaink, családtagjaink életét. És lassan eltelik a nyár, a pihenés időszaka, és következik egy munkás háromnegyed év. Urunk Istenünk, ahhoz, hogy a munkánkat becsülettel tudjuk végezni, hogy a szolgálatunkat tisztességgel tudjuk tenni, hogy mindent a te dicsőségedre tudjunk végezni, ahhoz szükségünk van a te áldásodra. Köszönjük, hogy adod a vasárnaponkénti lehetőséget, hogy veled találkozhassunk ebben a közösségben. Köszönjük, hogy szentírást adtál a kezünkben, anyanyelvünkön olvashatjuk, és imádságra kulcsolhatjuk a kezünket. Urunk Istenünk, kérünk, nyisd meg most is szívünket, értelmünket, hogy gondolataidat, üzenetedet, bíztatásodat, bátorításodat be tudjuk fogadni. Áldott legyen, Urunk, a te neved, örökkön, örökké. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 165. dicséret harmadik versét énekeljük. A 165. dicséret harmadik verse így kezdődik. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged. Istennek az a szent igéje, amelyet ezen a vasárnapon olvasni kívánok, és melynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 16. részben. A 11. verstől ezt halljuk. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrékába mentünk, másnap meg Neápoliszba. Onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatíriából való bíboráros is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Eddig Isten igéje. Szeretett testvérek, ezen a vasárnapon én a szent hajlékról szeretnék beszélni, a templomról, arról az épületről, amely mindannyiunk számára nagyon fontos tud lenni, és azokról az aspektusokról, hogy egy épület, egy hely hogyan lehet szent helyé, szent templommá. Mindannyian tetszenek tudni, hogy én is egy lelkész családból származom, Magyarország keleti végén nőttem fel, kisgyerekként mindenre volt lehetőségünk, a templom minden zugát megismerhettük, fölmászhattunk a toronyba, harangozhattunk, amit mások nem tehettek meg, fölmászhattunk még a harang fölé is, minden pontját ismerte az ember ennek az épületnek. Aztán Debrecenben, a nagy templomban 10 évig szolgáltam, és ott is részben ez is volt a feladatom, hogy a templomnak minden zugát ismerjem. Ismerjem az illatát, ismerjem, miből épült, hogyan készült, mit kell felújítani, mit kell javítani benne. Tehát, hogy számomra ez a közeg, a templom épülete mindig is egy hozzám közel álló, természetes közeg volt. Ahogy az ember olvassa a Zsoltárok könyvét, nagyon sok Zsoltárban lehet valami különleges vágyódást, sóvárgást érezni a templom után. Különösen, amikor az ember a zarándokok énekeit olvassa, vagy énekli, mint ahogyan most is a 122. Zsoltárt olvastam, ez is egy zarándok ének. A zsidó ember számára egy nagyon különleges és fontos élmény volt, amikor elmehetett Jeruzsálembe. Arra a helyre, ahol Isten temploma állt, amit Salamon kezdett el építeni, ahol az áldozatot mutatták be. Ott különleges dolgok történnek, és oda el kell menni. Egyfajta kötelezettségüknek is érezték azt, hogy rendszeresen, ha lehet egy évben egyszer, vagy az életükben egyszer legalább el tudjanak menni a jeruzsálemi templomba. Érdekes dolog az, hogy most itt a gyülekezeti házban tartjuk az Isten tiszteletet. Elteltek úgy hetek, és még el fog egy néhány hét telni, amikor még nem tudunk bemenni a templomba. Reménység szerint hamarosan ott lehetünk. A Jelenések könyvében olvassuk azt, hogy ott már nem lesz szükség templomra. Mert mindaz, ami ott történik, Isten ott úgy van jelen, mint aki minden mindenekben. Mindenki, aki ott együtt ünnepel, együtt él, Isten közelében él. De mi, akik itt élünk a Földön, azt gondolom, hogy igenis nagy szükségünk van ezekre az épületekre, ezekre a templomokra, ahol összegyűlhetünk, ahol közösségben lehetünk egymással, és közösségben lehetünk az Istennel. Mert hogy igazából a templomoknak ez a küldetése, ez az értelme. Sokan mondják manapság, hogy én nem megyek templomba, mert tudok itthon is közösségben lenni az Istennel, tudok itthon is imádkozni. Mivel több a templom? Azzal, hogy itt az Istennel is együtt vagyunk, és egymással is. Együtt tudunk imádkozni. Együtt hordozzuk a másik terheit. Mert hát ez az egyik feladatunk, hogy egymás terhét hordozzátok. Egymás gondjait, egymás keresztjeit hordozzátok. Gondoljatok egymásra, figyeljetek egymásra. Ebben a közösségben megélni, ami egy templomban, egy Istennek szentelt hajlékban történhet. Augusztus 18-a van, mindenki ünnepi előkészületben van, a médiát, rádiót, tévét, ha bekapcsolja az ember, akkor minden híradásban erről hallunk, hogy az állam alapítás ünnepe közeledik, ország építő Istvánra, első királyunkra emlékezünk. Ez az ország építő István azt a parancsot adta, hogy minden tizedik falu építsen egy templomot. Az, ahonnan én származom eredetileg, a kutatások szerint egy olyan első épület volt azon a településen, az a templom, ahol én magam is felnőttem, ami ennek a tízes közösségnek az egyik temploma volt. Milyen különleges, hogy ezen az augusztuson így erről tudunk beszélni. István is nagyon jól tudta azt, amikor országot épített, hogy nem csak egyéneket kell összefogni, hanem közösséggé kell formálni, és erre szükség van. A templomnak mai társadalomban is feladata, küldetése van. Nincs annál szomorúbb látvány és tudat, amikor egy falunak vagy egy közösségnek nincsen ilyen közösségi helye, vagy nincsen temploma. És akkor eszembe jutott az előző politikai rendszer egy generációval ezelőtt még. Nagyon sok olyan építkezés zajlott, Debrecenben éltünk hosszú időn keresztül, és láttuk is ezt, ahol tízezreket helyeztek el panel épületekbe. Egy-egy boltot még elvétve építettek, de abból is keveset, nagyon sok garázsból szolgálták ki az embereket, de nem építettek templomot. Csak a rendszerváltás körül tapasztalták meg, és ismerték el azt az igényt, hogy nem lehet csak úgy tízezreket összezsúfolni 8-10 emeletes épületekbe úgy, hogy nincsenek lelki otthonok. Valamennyien, akik azokban a házakban élnek, társasházakban, családi házakban élnek, szükségleteik vannak, lelki szükségleteik is. Aztán eszembe jutottak azok a szintén az előző rendszerben, Romániában folyt események, hogy falvakat ürítettek ki, hogy áramot tudjanak termelni. Falvakat semmisítettek meg. Egy pár évvel ezelőtt jártunk egy olyan víztározó mellett, szintén Erdélyben, ahol már csak a süveg nélküli toronyépületet lehetett látni, ami még kiállt a vízből. Megsemmisíteni kis közösségeket, semmi szükség nincs rá, mondták politikusok. Mi pedig érezzük, hogy de bizony nagy szükség van, hogy tartozzunk valahová, közösségekhez, Gyerekkoromnak volt az egyik hozzánk közeli történet a Beregi területről 1974-ben egy település templomát elköltöztették. 72-ben nyílt meg Szentendrén a skanzen, és 2 évvel később Mándról a templomot elköltöztették. Ez egy olyan templom volt egyébként, amit az 1590-es években építettek reformáció idején, azokban az években, amikor a Bibliát kézbe kaptuk magyar nyelven is. A templomot egyszerűen elköltöztették a faluból. A közösségnek nem volt rá pénze, hogy felújítsák, hogy a régi fa templomot újra kifessék, renoválják, és akkor belementek abba, hogy elköltözzön ez a templom. Aztán később nagyon megbánták, mert a több száz éves öreg hajlék elment a falunkból. Milyen szomorú az, amikor ezek a közösségi helyek meg tudnak szűnni, vagy nincs már rá szükség. 80-as évek közepén, amikor kórussal Angliában jártunk, ott láttam először templom falára kiírva, hogy eladó. Egy épület, amely elveszíti a funkcióját, a feladatát, küldetését azzal, hogy nem járnak oda emberek. Megszűnik a közösség. Megszűnik az épület feladata. És ugyanezt láttam mostanában megint az Egyesült Államokban egy olyan településen, ahol 30 évvel ezelőtt még több százan mentek a templomba. De hogy az emberek elköltöztek máshová, a közösség temploma megszűnt funkcióját betölteni. Pedig a templom feladata és a küldetése az, hogy szárnyai alá gyűjtse azt a közösséget, akik ott élnek. Mint egy tyúkanyú a csibéit, amikor besötétedik, amikor fáznak, amikor veszély van, amikor vihar jön, hogy ott megpihenjenek, amikor elfáradnak. Megerősödjenek, amikor gyengék vagy betegek. Megújuljanak, amikor elcsüggednek. Bátorságot nyerjenek, amikor jön a sötét, a homály, az éjszaka. De néha a templom olyan funkciót is betölt, hogy megvéd. Marosvásárhelyen, ha az ember elmegy a templomba, úgy is hívják, hogy a vártemplom, ami körbe van véve nagy falakkal, háborús időszakban, amikor az ellenség betör, is biztonságot, biztos otthon tud adni. A templomoknak tehát az első fajtája, amiről most beszélek, ezek a kőből, szilárd építő anyagból megépített épületek, amelyek azzal a céllal jöttek létre, hogy Isten hajlékaként szolgálják a közösséget. Egy közösség itt éli meg az ő egybetartozását. A gyerekeinket itt keresztelik meg, a házasságunkat itt kötjük meg, és amikor utolsó utunkra kísérnek, akkor ez a közösség kísér el, akik ide tartoznak, akik ehhez a hajlékhoz, akik ehhez a közösséghez tartoznak. És hát valahol a templomok története az egyház története is. Mert hát amikor a katakombákban élték meg a hitüket az első keresztjének, az az üldözés időszaka és történelmi időszaka volt. Amikor hatalmas remek művek készültek, az a szabadság, a bőség ideje volt. Aztán amikor úgy épültek a templomok, hogy csak az udvarra nézhettek az ablakok, nem lehetett tornyot építeni az utcára, megint az üldöztetés időszaka volt, és így sorolhatnánk tovább. Az épületeken leolvashatjuk a történetet is, a történelmet is, az egyház történelmét is. Boldog az a gyülekezet, amelyiknek van temploma, és boldog az a gyülekezet, ahol meg is telik a templom imádkozók és éneklők közösségével. a templomot templommá, ugyanis nem a kövek az építőanyag teszi, hanem kizárólag a benne összesereglők közössége. De hát templomról, vagy templomi helyszínről lehet mást is elképzelni. És itt szeretnék egy kicsit kifelé lépni a templom ajtajából. És most, ahogy olvastuk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, ezt látjuk, hogy szombatnapon Pál és Szílás mit csinál. Szombaton egyébként ők mindig zsinagógába mentek, és ott tanultak, de elindulnak, és a város falain kívül keresnek meg embereket. A folyó mellé mennek, mert Pál arról hallott, hogy ott vannak emberek, akik összegyűlnek, és ott imádkoznak. Nem a zsinagógában, nem a templomban. Mégis azt gondolom, hogy teljes joggal mondhatjuk, hogy a természet ölén, de ott is egyfajta templom létesül. Mert együtt imádkoznak azok az emberek. És oda ment Pál, és ott prédikált közöttük, ott imádkozott. Ott van ez a Lídia, a kereskedő, aki az életét ott szánja oda az Istennek, és hívja meg vendégségbe a prédikátorokat. A természet is válhat egyfajta templommá. Templompad lesz a zöld fű, a szél és a levelek suhogása lesz az orgona muzsika, mennyezetté a kék ég, ami fölöttük van, és mégis templom. Mert templommá tették az imádkozók, az éneklők és az Isten szeretete. Ha az evangéliumokat olvassuk, akkor ugyanezt látjuk Jézus működésében is. Hány alkalommal ment ő ki a természetbe, és a természetben prédikált. Jól lehet, ő sem került el a zsinagógákat, mert szombatonként ott van. Hát ismerjük azt a történetet, amikor a szülőfalujába elmegy, és ott feláll olvasni a Tórát, és akkor olvassa az Ézsaiási idézetet, ami rá vonatkozik. Elmegy Jeruzsálembe, a templomba. Ugyanakkor ismerjük a hegyi beszédet. A hegyi beszéd hol hangzott el? Hát egy hegy oldalában, kint a természetben. Vagy ismerjük azt, amikor beszáll egy csónakba a Genezárati tavon, tudjuk azt is fizikából, hogy a vizen keresztül nagyon jól terjed a hang, és onnan prédikál. A tengerről, a tóról, a természetből. Ott tesz bizonyságot az Isten nagyságáról, és azt gondolom, hogy senki nem vonja kétségbe azt, hogy az is az Isten temploma, ahol Jézus prédikált. Belegondoltunk már ebben, hogy milyen természetesnek vesszük, hogy Jézus ott egyfajta templomként használja azokat a területeket. Elvonul a sivatagba imádkozni, vagy a Gecsemáné kertjében, amikor vért izzadva imádkozik és készül a halálra. Mindez kint történik a természetben. Sokunk gyermeke most táborban van, sátoroznak a természet lágy ölén, nomád körülmények között. Én azt gondolom, hogy nekik is vannak ott olyan pillanataik, amikor az Isten igéjére figyelve megélik azt, hogy a természetben is láthatják az Isten templomát. Aztán menjünk tovább a történetben. Pál a prédikálás után, a közös imádság után megy befelé a városba. Ezt a szakaszt nem olvastam, de biztosan mindenki ismeri. És találkoznak egy lánnyal, aki egyfajta jövendő mondóként kiabál, és azt mondja, hogy lássátok emberek, itt mennek azok a proféták, akik az igaz Istennek a profétái. És aztán Pál apostol kiűzi belőle ezt a lelkét is, akik nagyon sok pénzt kerestek ennek a lánynak a működése nyomán, megvádolják őket, és a hatóságok elé citálják Pált és Szílást, megbotozzák őket, majd börtönbe kerülnek. Aztán ez a börtön, ez az újabb helyszín válik templommá. Mert ezek a megbotozott emberek, akiknek a lábát kalodába zárták, a börtön leghátsó cellájában vannak, éjféltájban nem siránkoznak, nem kiabálnak, nem jajveszékelnek, hanem elkezdenek imádkozni. Elkezdik az Isten dicsőíteni. Elkezdenek hálát adni. Persze föltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon mi is képesek lennénk erre? Nem kérek senkitől választ, és magam se akarom megválaszolni, mert nem biztos, hogy képes lennék erre. De Pál és Szílás hálát ad az Istennek a börtönben a verés után, hogy életben maradhattak, hogy az evangéliumot hirdethették, és jön a földrengés, kinyílnak az ajtók, lehullanak a bilincsek. És amikor a börtönőr, aki életével felel a fegyencekért, öngyilkos akar lenni, akkor kikiabál Pál, hogy ne tedd, mert valamennyien itt vagyunk. És megtérnek fegyencek, megtér a börtönőr, aki az életét innentől kezdve az Istennek szenteli. Börtön, amely templommá alakul. Történelem folyamán sokszor fordult ilyen elő, hogy egy-egy ilyen börtön templommá tudott válni. Eszembe jut Luther Márton, aki az országos nagy gyűlés előtt megszólal, és azt mondja, hogy nem tehetek másképp, az evangéliumot hirdetem, és aztán Vogelfrei-é válik, bárki megölheti, aki rátalál, és akkor a fejedelem a Wartburgi várba zárja őt, ahonnan nem jöhet ki, és ő mit csinálott? Lefordítja a Bibliát német nyelvre, az anyanyelvre. Börtön, amely egy olyan helyszín, amit ő nem börtönként él meg, hanem egy lehetőségként. Vagy Dietrich Bonhoeffer, aki Hitler személyes parancsára kerül börtönbe, és még a világháború lezártá előtt egy néhány nappal kivégeztetik. Ez a teológus, evangélikus lelkész nagyon sok bátorító levelet ír a börtönből a családtagjainak, a teológus társainak, aki az Isten nagyságáról, az evangélium különlegességéről tesz bizonyságot. De gondolhatunk olyan emberekre is, akik a világháborúban úgy szolgáltak, hogy a fronton bizonyságot tettek katonatársaik előtt. Ilyen kedves élményem volt, néhány alkalommal találkozhattam és beszélgethettem Gulácsi Lajos bácsival, aki kárpátaljai ifjú lelkészként került a háborúba, és aztán idős korában rendszerváltást követően püspökké lett. Ő nagyon sokat beszélt erről az időszakról, hogyha az ember 4 szem közt, 6 szem közt tudott vele beszélni, hogy hogyan is élte meg a háború poklát, ami tényleg pokol volt. Hogy azt ő ki tudta használni az evangélium hirdetésére. Ahogyan ő ott bizonyságot tudott tenni, és élete végén 80-90 évesen is még mindig erőt adott neki ez, hogy annak idején és az elnyomás időszakában is a börtöni körülmények közül tudta hirdetni az Isten szeretetét. Igen, sok keresztjén hite, könnye, szenvedése és imádsága szentelt templommá börtönök nyírkos falát és dohos levegőjét. Végül hadd szóljak még a legcsodálatosabb templomról, amely bennünk, emberekben épülhet fel. Voltak éppen mindaz, amiről eddig beszéltem, itt van a titkok titka. Hiszen hiába építünk templomot kövekből, hiába megyünk folyóvíz mellé, hiába zárnak börtönbe, nem válik templom már egyik sem addig, amíg a szívünk nem lesz tele Isten szent lelkével, és nem válunk mi a Szentlélek templomává. Dizseri Tamás, aki a Betesda Kórház újjáépítő főigazgatója volt, aki szintén egy lelkészi családból származó gyermekorvos volt, mindig is nagyon sokat táplálkozott a Szentírásból, Istentől, Istenből. Halála előtt egy héttel megírt egy cikket a Reformátusok lapjában, ami akkor arról szólt, hogy a mi kincsünk törékeny cserépedényekben van. És amikor megjelent az újságcikk, ő már nem élt, pedig csak 53 éves volt. Ő maga is érezte, átélte, hogy az ő teste, amely egyébként egy nagyon törékeny, valami sokféle betegséggel, szívproblémával nagyon könnyen összetörhet. De az a kincs, ami a szívében építkezik, amiért szolgál, amiért az életét is hajlandó áldozni, az az Isten számára az igazi dicsőség. A lélek temploma épülhet mindannyiunkban. A cserépedény jó 10 évvel ezelőtt akkor összetört, de Isten munkája tovább épül. Erről éneklünk most a ráfelelő énekben is. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len templomoddá szívem és lelkem. Amen. Az ige hirdetésre énekeljük a 165. dicséretnek a 6. versét. 165 és 6. vers. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldott légy, mennyei édesatyánk, hogy templomot akarsz építeni a szívünkben. Bizony meg kell valljuk, hogy mi sokszor ellenállunk, tudjuk az elvet, bennünk van az akarás, mégis sokszor képtelenek vagyunk arra, hogy gyermekeidhez méltó módon viselkedjünk, éljünk, szóljunk, cselekedjünk. Úrunk Istenünk, amikor gondolataidról hallunk, amikor látjuk szemünk előtt a templom épületét, a szolgálat helyét, de mindenütt másutt, ahol templom épülhet, lelki templom, taníts bennünket arra, hogy amikor kilépünk a kövek közül, akkor is egy templomot építhetünk. Köszönjük, hogy erre bátorítasz bennünket. Köszönjük, hogy erre figyelmeztetsz bennünket. Hiszen néha azt éljük meg, azt érezzük, hogy hallunk valamit a templomban, ott az érvényes, de amikor kijövünk onnan, hát ott már a világ törvényei érvényesülnek. Nem így van. Te mindenütt azt várod tőlünk, hogy gyermekeidként éljünk, viselkedjük. Vegyünk komolyan mindazt, amit tőlünk kérsz, amit mi ígérünk. Urunk Istenünk, adj nekünk bátorságot, erőt, bölcsességet, hogy mindenütt úgy tudjunk szólni, hogy világos legyen rólunk, kinek a szolgálatában állunk. Urunk Istenünk, engedd, hogy ebben a közösségben együtt imádkozzunk most a betegekért. Azokért a betegekért, akik most nem tudnak itt lenni közöttünk, akik egyébként vágynak arra, hogy veled e közösségben együtt legyenek. Te adj gyógyulást, te adj megerősödést. Ugyanígy engedd, Urunk, hogy könyörögjünk a gyászolókért, akik gyászt hordoznak a szívükben. Hiszen valakinek az elvesztése, aki eddig az életünk része volt, akire számíthattunk, aki természetes része volt a mindennapjainknak, egyszer csak nincs tovább. Te légy, Urunk, az, aki a vigasztaló szavaiddal megerősíted a gyászolókat. Te légy, Urunk, aki építed ezt a közösséget, a pátyi gyülekezetet. Őrizd meg lelkészünket, a lelkész családot, és építsd közösségünket, hogy mindannyian a te dicsőségedre élhessünk és szolgálhassunk. És engedd most meg, hogy mindannyian egyen-egyenként csöndben elmondjuk a magunk kívánságát, kérését, imádságát. Áldott légy, Urunk, örökkön, örökké. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy következő héten, kedden 4-9 órakor imeóra lesz, és 9 órakor gyülekezeti Biblióra. Pénteken este 6 órakor ifjúsági Biblióra lesz, és jövő vasárnap új kenyér ünnepén úrvacsorás istentiszteletet fogunk tartani. Már jelezzük azt is, hogy augusztus 30-án olyan ifjúsági Bibliórát tartunk, ahová az elmúlt 5 évben konfirmált fiatalokat fogjuk összehívni. Szeptember végétől szeretnénk indítani a keresztkérdések sorozatot. Az erre való szórólap a hangszóró alatt megtalálható. Szeptember 15-én a már megszokott módon gyülekezeti csendes napot fogunk tartani, Márkó de Leeuw van Wenen, a Tolnai Református Egyházmegye missziói munkatársa fog közöttünk szolgálni. A címe az előadásoknak ez lesz, ismerjük meg Istent jobban. Szomorú szívvel hirdetem halottunkat, Kocsis Imréné, Landi Etelka életének 80. évében hunyt el. Temetése augusztus 22-én, csütörtökön délután 3 órakor lesz. Vigasztalódást kívánunk a gyászolóknak. Hirdetem az elmúlt héten vasárnap 98.745 forint adomány, perzsai adomány érkezett. A templom felújításának felső munkálatai lassan véget érnek. Már csak a festők fognak dolgozni, és szeptember elején hozzák majd a padokat is. Az előzetes terveink szerint szeptember 8-án a tanévnyitó istentiszteletet már szeretnénk a templomban tartani. Hogy ez megvalósulhasson, szeretnénk segítséget kérni a karzatok, az orgona portalanításához, padok párnáinak leporolása és kitisztításához is segítségre lenne szükség. A kint Zitánál lehet majd feliratkozni, hogy ki tudna ebben a hét valamelyik délutánján vagy több délutánján is segíteni. A tervek szerint szerdán, csütörtökön, pénteken 4 órától, és hogyha a többeknek még a szombati nap lesz alkalmas, akkor a szombati napon is szeretnénk férfi és női segítséget kérni, hogy ezeket a munkákat el tudjuk végezni. Mindannyiunk közös templomáról van szó, úgyhogy szeretnénk ebben segítséget kérni. És még egy tájékoztatása a templommal kapcsolatosan. Tudjuk azt, hogy a tetőszerkezet is javításra szorul, és ezt előre is hirdetjük, hogy ez is egy legalább 6,5 millió forintos költséget fog jelenteni, úgyhogy erre szóló adományozásra és adakozásra hívunk fel. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük áldásvétel előtt záró énekünket, a 264. dicséretünknek mind az 5 versét. A 264. dicséret első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.